Sok szeretettel köszöntjük nézőinket, így ismét egy hónap elteltével örülünk neki, hogy bekapcsolódtak a mai Isten tiszteletünkhöz. Akik esetleg újonnan először teszik ezt, azoknak szeretném hirdetni és felhívni a figyelmét, hogy minden hónap első szombatján közvetítjük Isten tiszteletünket. A következő ilyen alkalmunk április 4-én lesz. Az ige hirdetés előtt kérem, fogadják szeretettel az elhangzó zeneművet.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, kedves vendégeinket is, és azokat is, akik az interneten követnek bennünket. És a ma délelőtti igehirdetésünknek a témája, illetve ezt a címet adtam ennek az igehirdetésnek, életünk fordulópontja, szembesülés önmagunkkal. És mivel ez egy nagyon-nagyon gyakorlatias téma, ezért szeretném egy rövid személyes tapasztalattal kezdeni ezt az igehirdetést. 2 évvel ezelőtt egy biblia táborban, a főiskolai táborunkban történt velem ez az eset, amikor is már vége volt majdnem ennek a tábornak, és Szlovákiából egy ismerősünk az utolsó pillanatban érkezett meg. És akkorra ugye az a szokás, hogy összeállítunk mindig a táborban elhangzó hanganyagokból egy CD-t. És ez a CD már összeállt a végére ennek a tábornak, és azt kérte ez az ismerősöm, kicsit távolabbról ismertem, hogy nincsen meg ez a CD, mert hogy neki olyan nagy szüksége lenne rá. És nálam volt egy ilyen CD, de ott volt már a kocsimba, és azért raktam az autómba, hogy amikor majd autózok, akkor én azt tudjam hallgatni, tehát hogy szükségem volt rá, És amikor megkérdezte ezt tőlem, hogy nálam van-e, akkor én nem mondtam neki azt, hogy nálam van, hanem azt mondtam, hogy tudom annak az úri embernek az elérhetőségét, aki ezeket a CD-ket készíti, adok neki egy e-mail címet, arra írjon egy e-mailt, és akkor ő ki fogja majd postázni. De ugye Szlovákiában, tehát ez nyilván elég sok idő lett volna, és miközben így beszélgettem vele, úgy valami azért úgy megszólalt a lelkiismeretemben, hogy azért nem tiszta dolog az, amit én csinálok. De körülbelül eddig jutottam, hogy valami nincs ezzel rendben, hogy én nem mondtam, hogy igen, van, és tessék, itt van. És aztán le is zárult igazából ez a történet, de mégis ott folytatódik, hogy én bementem ezután a szobámba, és elkezdtem olvasgatni a Bibliát. És éppen a példabeszédek könyvét olvastam, és a példabeszédek könyve 3. fejezetének a 28. verséhez, amikor elértem, hát akkor történt egy szembesülés ezzel az egész helyzettel. Következőképpen olvasom a példabeszédek könyve 3. fejezet 28. versét. Ne mondd a te fele barátodnak, menj el, azután tér meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. Hát gondolhatjátok, hogy milyen tapasztalat volt ez számomra, és utána lelkiismeretem által vezérelve rögtön ki is mentem az autóba, és odaadtam ezt a CD-t ennek az ismerősömnek. De hogy miért meséltem el, és miért kezdtem ezzel a személyes történettel ezt az egész ige hirdetést? Azért, mert valamit érzékeltem, hogy valami nem stimmel. De az még nem volt beismerés. Az még csak valamiféle derengés, valamiféle felismerés volt, hogy valamit nem jól csinálok, hogy valami nincs rendjén azzal, ahogy én viszonyulok ehhez az ismerősömhöz. De a beismerés akkor történt, amikor elolvastam ezt az igeverset, és szembenéztem azzal, hogy valójában itt egy rossz indulatról beszélünk. Rossz indulatú vagyok. Nyilván ezzel nem akartam ott hirtelen magamtól szembenézni, mert mindig fájdalmas szembesülni önmagunkkal. Mindig fájdalmas beismerni, hogy hibázunk, hogy jellembeli fogyatékosságaink vannak. Nem akarjuk ezt a tapasztalatot az életünkbe. Persze van olyan, hogy a körülmények kikényszerítenek belőlünk dolgokat, kikényszerítenek belőlünk vallomásokat, valami dereng, hogy valami nem stimmel, de ez még csak a felszín. A beismerés az valahol sokkal mélyebb dimenziójában történik meg a lelkünknek. Az, hogy amikor azt mondom, hogy néha füllentek, az még nem beismerés. A beismerés az, hogyha kimondom, hogy hazudós vagyok. Az még nem beismerés, vagy hogy azt mondom, hogy hát vannak problémáim az indulatkezeléssel. Ha kimondom azt, hogy indulatos vagyok, az már egy beismerés. Gyakorló lelkigondozó vagyok, és számtalanszor előfordul szinte minden esetben a következő általános gondolat és mondat, ami a klienstől jön felé, mert ez a következőképpen hangzik. Valakit, aki őt megbántotta, ugye elkezd rá panaszkodni, elkezdi megítélni, elkezdi szidni, nagyon sokféle árnyalata van ennek a dolognak, és mindig elhangzik, az esetek túlnyomó többségében elhangzik egy félmondat. Ez a félmondat úgy hangzik, hogy biztos én is hibás vagyok a dologban, de... Szóval ez a biztos én is hibás vagyok, biztos nekem is van részem a dologban, de... Ez még nem beismerés, ez még csak felismerés. A beismerés ott kezdődik, amikor valaki teljesen szembenéz a felelősségével, hogy ő abban a dologban miben hibázott, és nem panaszkodik a másikra, és nem újjal mutogat a másikra, hanem azt nézi, hogy ebben az egész helyzetben mi volt az ő felelőssége. A felismerés az nagyon sokszor csak egy puszta ténymegállapítás, egy tényfeltárás, amit tényleg a körülmények kikényszerítenek belőlünk. Hadd idézzek, hogy még plasztikusabbá, még megfoghatóbbá tegyem ezt az egész témát és ezt a fogalmat, ezt a jelenséget egy orosz írótól, Gorkijtól, aki azt mondta, hogy a nagy orosz életben láttam sokakat, akiket ahhoz tudnék hasonlítani, mint akik egy nagy, nagyon piszkos vízű tóban úszkálnak, És azt mondják, és folyamatosan arról panaszkodnak, hogy olyan rossz ebben a piszkos vízű tóban úszkálni. De amikor közelebbről megnéztem őket, azt láttam, hogy egyetlen mozdulatot sem tesznek azért, hogy kikerüljenek ebből a tóból. Milyen következtetést vonhatunk le ebből? Az, hogy felismerek valamit, az, hogy megállapítok egy helyzetről egy tényt, vagy akár önmagamról egy tényt, az még nem vonja magával, hogy én azon változtatni is akarok. A felismerés és a beismerés között ez az óriási különbség. Hogy attól, hogy felismerek valamit, attól, hogy kénytelen vagyok belátni valamit, attól még nem biztos, hogy változni fog az életem. Attól még nem biztos, hogy elérkezett egy fordulópont az életembe, az csak akkor érkezik el, amikor egy valódi beismerés történik, ami a szívünknek, az egész emberi lényünknek, a gondolatainknak egy olyan mély dimenziójában zajlik, ahova alig-alig, vagy csak néha napján van bepillantásunk. A beismerés egy ilyen bepillantás a lelkünk legmélyén zajló folyamatokban. És hadd hozzak bibliai példát erre, ugyanis van két bibliai szereplő, akinek az élet története, vagyis legalábbis az életükből egy szakasz nagyon-nagyon jól példázza, hogy az egyik szereplő csak a felismerésig jutott, a másik szereplő meg a valódi beismerésig. Kezdeném azzal, aki csak a felismerésig jutott el, és Máté evangélium a 27. fejezetéhez lapozok, és ott a 3. az 5. versig fogom olvasni az igét. Tehát Máté evangélium a 27. fejezet, 3. 5. vers. Júdásról van szó. Júdás, aki elárulta a megváltót, elárulta Krisztust, de úgy, és úgy tűnhet elsőre, majd mindjárt olvasom az igét, hogy beismerte azt, amit tett. De meglátjuk, hogy miért nem beszélhetünk Júdás esetében valódi beismerésről. Máté 27:3-5. Akkor látván Júdás, aki őt elárulta, hogy elítélték őt, megbánta dolgát, és visszavitte a 30 ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek, mondván, vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondták, mi közünk hozzá, te lássad. Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban eltávozott, és elmenvén felakasztotta magát. Ugye, tehát magából, ha csak a tényszerűséget nézzük, az, hogy elment és felakasztotta magát, már ebből láthatjuk, hogy itt nem hozott fordulópontot az életében, az, amit látunk, hogy azt olvassuk, hogy megbánta a dolgát. Hogy kimondja azt, hogy elárultam az ártatlan vért. De valójában mégsem történt egy igazi szembesülés, mert akkor az valódi fordulópontot hozott volna az életében. Kimondhatjuk, hogy Júdásból kikényszerítették a körülmények azt, hogy ezt a vallomást megtegye. Júdás nagyon félt attól, amit tett, de nem is attól, amit tett, hanem annak a lehetséges következményeitől, hogy elárulta az Isten fiát. Milyen büntetés vár rá? Milyen nyomorúság vár rá egy ekkora hiba, egy ekkora probléma után? Félte ezektől a következményektől, és ez kikényszerítette belőle ezt a vallomást, de valójában nem változott meg az élete. A másik bibliai szereplővel összehasonlítva fog kiderülni még mélyebben, hogy miért nem beszélhetünk itt ebben az esetben valódi beismerésről. Mert nagyon sokszor van az életünkben nekünk is, hogy mondunk valamit, megállapítunk magunkról egy tényt olyan fél mondatokkal, hogy lehet, hogy én is hibás vagyok, meg bizonyára bennem is van hiba, de a másik. Nagyon sok szenvedélybeteg ismeri ezt a jelenséget. Mert amikor elkezdenek jönni a testi tünetek, akkor megijednek a következményektől, és elmennek az orvoshoz. De valójában csak a félelem az, ami arra indítja őket, hogy menjenek el orvoshoz, de valójában azzal, hogy mi a probléma, azzal még nem néztek szembe. Felismerik, hogy mondjuk baj van az alkohollal, problémám van a drogokkal, problémám van azzal, ahogyan másokhoz viszonyulok. Nagyon sokféle szenvedélybetegség létezik. De nem mondja ki, és nem történik meg az a szembesülés, hogy alkoholista vagyok, hogy drogfüggő vagyok, hogy társfüggő vagyok. És még sorolhatnám a függőségeknek a sokféle fajtáját. És ne gondoljuk, hogy azért, mert mondjuk mi nem vagyunk szenvedélybetegek, nálunk ez a jelenség nem üti fel a fejét. Hogy nálunk ez másképp van. Mindenkinél jelen van ez a folyamat, csak éppen máshol bújik ki a szög a zsákból. Mert lehet, hogy nálunk nem az alkoholnál, nem a drogoknál, de lehet, hogy a társfüggőség minket is érint. Lehet, hogy irigyek vagyunk. Lehet, hogy gyávák vagyunk. Lehet, hogy képmutatók vagyunk. És lehet, hogy csak annyit mondunk, hogy igen, érzem, hogy nem mindig merem azt mondani, amit gondolok. Lehet, hogy annyit mondunk, hogy igen, érzem, hogy egy picit többet akarok mutatni magamból, mint ami valójában vagyok. Hogy érzem, hogy egy picit kozmetikázom magamat. De ez még csak a felismerés, ez még csak egy ténymegállapítás. De hogy kimondani azt, hogy képmutatóskodom, hogy alakoskodom, az érezzük, hogy ez egy sokkal mélyebb dolog. És sokkal nehezebb kimondani ezeket, sokkal nehezebb, hogy ezekkel szembenézzünk. Ugyaneztnél a jelenségnél tartva még, és egy picit más szempontból szeretném még megvilágítani, és ehhez is egy igét hívok segítségül, a második Tesszalonikai levél második fejezetének a 10. versében azt írja Pál apostol, tehát második Tesszalonikai levél második fejezet 10. versének csak a végét idézem, hogy azok fognak elveszni, akik nem fogadják be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Ugye azok az emberek fognak elveszni, és nem nyernek örök életet, akik nem fogadják be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Miért idézem ezt a gondolatot a témánknál? És hogy mi az a picit más megvilágítás, amire szeretném felhívni a figyelmet? Az, hogy elfogadhatom például igaznak azt, hogy jellembeli hibám a hirtelen haragúság. Ezt elfogadhatom igaznak, vagy az indulatosság. Mivel lehet, hogy többször is kerülök olyan helyzetbe az életem folyamán, hogy nyilvánosan ez előjön. Előjön az emberi kapcsolataimban olyankor, amikor nem csak egy másik személlyel vagyok éppen kontaktusban, hanem ennek mások is szemtanúi. Nyilvánosan előjön, hogy mi van bennem valójában. És ezt igaznak fogadhatom el, mert kénytelen vagyok meghajolni a tényeknek, a súlya alatt, az igazságnak a puszta súlya alatt kénytelen vagyok meghajolni. De legbelül, a szívemnek a legmélyén ezt az igazságot nem tartom érvényesnek a saját életemre nézve. Kikényszerítették belőlem a körülmények, de legbelül lázadom ez ellen, kapálózok ez ellen. Miért? Mert nem szeretem, hogy az igazság leleplez. Nem szeretem, gyűlölöm, hogy az igazság engem megítél és leleplez. Erről beszél itt Pál apostol, hogy akik nem elég az igazságot befogadni. Nem véletlenül használja ezt a kifejezést, hogy az igazságot szeretni kell. Értsétek jól ezt a kell szót. Ha valaki szereti az igazságot, attól még fájdalmas lesz a lelepleződés, de vágyni fog rá az ember. De lehet úgy elismerni az igazságot, hogy pusztán logikai értelmi alapon belátom, de belül a szívem legmélyén tiltakozok ellene. És nem fogadom el érvényesnek a saját életemre nézve. Ezzel szemben az őszinte és valódi beismerés az előhívja belőlünk a változásnak az igényét. Ez az óriási különbség, a felismerés, meg az igazság puszta elfogadása, és a valódi beismerés és az igazság szeretete között. Hogy amikor leleplez az igazság, amikor megtörténik egy beismerés, és valóban szembesülök önmagammal, akkor az előhív belőlem egy igényt, hogy én nem akarok ilyen maradni. Én jobb életre vágyok, én más életre vágyok, én más jellemre, én tisztább életre vágyok. Nem akarok irigy maradni, nem akarok képmutató maradni, nem akarok, és most helyettesítsétek be azzal, ami éppen a ti életetekben aktuális és probléma. És itt szeretném a másik bibliai szereplőt ellenpéldaként hozni. Ki volt az a másik tanítvány, akinek az árulása szintén elég jól megörökítetett nekünk? Péter. Péter ugyanúgy elárult a Krisztust, ahogy elárult a Júdás, de azt látjuk, hogy az két életút egészen más irányba halad. Egészen más irányba halad. Máté evangélium a 26. fejezete lejegyzi nekünk ezt az árulást részleteiben, és nem fogom az egészet felolvasni, csak azt, ami most a legfontosabb a témánk szempontjából. 31. fejezettől a 35. tehát Máté evangélium a 26. fejezet, 31-től 35-ig. Itt még a beismerés előtt látjuk Pétert. Nézzük meg, hogy milyen Péter. Akkor mondta nékik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem. Mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondta néki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondta néki Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Mondta néki Péter, ha meg kell is halnom veled, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Milyen magabiztosan mondja Péter, hogy ha ezek mind meg is botránkoznak, én soha nem botránkozok meg te benned. Sőt, ha halálra kell mennem, én oda is követlek téged. Nem sok idő telik el. Péternek ezután a jelenete után, ugyanúgy a 26. fejezet 69-től 75. verséig olvasom. Péter pedig kint ült az udvaron, és hozzám menvén egy szolgáló lány mondta, te is a galileai beli Jézussal voltál. Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadta mondván, nem tudom, miről beszélsz. Mikor pedig kiment a tornácra, meglátta őt egy másik szolgálólány, és mondta az ott lévőknek, ez is a názáreti Jézussal volt. És ismét megtagadta esküvéssel, hogy nem ismerem ezt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók mentek hozzá, és mondták Péternek, bizony, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és esküdőzni kezdett, hogy nem ismerem ezt az embert, és a kakas azonnal megszólalt. És megemlékezett Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondta neki, mielőtt a kakas szólna, háromszor megtagadsz engem, és kimenvén onnan keservesen sírt. Keservesen sírt. Látjuk, hogy micsoda önismereti hiányban szenvedett Péter. Őszinte volt, maximálisan őszinte. Ha mindenki meg is tagad, én soha. Ha meg is kell halnom, én megyek veled a halálba. És eltelik egy rövid idő, és átkozódva és esküdözve tagadja meg Péter Jézust. Mert nem ismerte önmagát, nem tudta, hogy mi lakik benne. Volt magáról egy képe, volt magáról egy diagnózisa, és nem ismerte magát. De miért mondhatjuk, hogy Péter életében, ellentétben Júdáséval, az árulás utáni pillanat az fordulópont volt, mert valódi beismerés történt. Egyrészt azt olvassuk, hogy keservesen sírt. Keservesen sírt. Júdásnál ezt nem olvassuk. Olvassuk, hogy megbánta a dolgát, és mondott egy kijelentést. De nem olvassuk azt, hogy keservesen sírt volna. Péter keservesen sírt. Péter nem azért sírt, mert félt a következményektől, hogy mit tett. Hanem Péter szembesült önmagával, hogy mit mondott egy pár órával ezelőtt, és hogy ahhoz képest hogy cselekedett. És a bűne felett keservesen sírt. mert beismerte, hogy mennyi minden lakozik benne, amiről ő nem tud, és hogy ebből fakadóan mennyi hibát követel az életben. Hogy odáig elmerészkedik, hogy megtagadja a megváltóját. Ezen sírt, a bűne felett bánkódott őszintén és igazán. És onnan tudjuk, hogy ez valódi fordulópont volt az életében, és hogy valódi beismerés történt, mert megint csak nem sokkal később, Krisztus feltámadása után, ez a János evangélium a 21. fejezetében van lejegyezve nekünk ez a történet, amikor Jézus visszaiktatja Pétert a szolgálatba. És nem véletlen, hogy hogyan kérdez Jézus, emlékezhettek erre a jelenetre. Háromszor kérdezi meg Pétertől, hogy szeretsz-e engem. Jobban szeretsz-e ezeknél, mert mit mondott Péter, hogyha mindezek meg is tagadnak, én soha. Jézus visszakérdez, hogy ezeknél jobban szeretsz? És mi volt a még meg nem tért Péternek a válasza? Mi volt annak a Péternek a válasza, aki még nem szembesült önmagával? Az, hogy én szeretlek téged annyira, hogy még a halálba is megyek veled. És mi annak a Péternek a válasza, aki már szembesült önmagával? Mind a három kérdésre mit válaszol Péter? Te tudod, Uram, hogy én szeretlek téged. Én már nem merem kimondani magamról, hogy szeretlek, mert te tudod, hogy milyen őszinte az én szeretetem. Te tudod, hogy mennyire igaz, te tudod, hogy mennyire valódi. Igen, én úgy érzem most is, hogy szeretlek, de ezt te tudod igazán megítélni. Óriási különbség van a két ember között. Tudhatjuk a leveléből is, Péternek ugye megörökítetett két levele is, hogy mekkora változás ment végbe az életébe. Tudhatjuk az apostolok cselekedetében is, de a János evangélium a 21. fejezetének a 8. verse talán az, ami a legtömörebben összefoglalja, hogy Péter életében beismerés történt, és megváltozott az élete. Azt mondja neki Jézus, bizony, mondom néked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent. Amíg Péter fiatal volt, amíg nem szembesült önmagával, hogy milyen ő, addig a saját fejét követte, a saját akaratát követte. De amikor megtörtént a szembesülés, akkor mindent az Istenre bízott. És engedte, hogy az Isten vezesse őt. És ugyan, amíg meg nem tért, és amíg nem történt beismerés, azt mondta, hogy én meghalok érted. De akkor még nem merte megtenni. Amikor megtörtént a beismerés, akkor meg engedve az Istennek, tudjuk, hogy az apostolok közül egyedül János apostol halt meg természetes halállal, mindenkit kivégeztek. Pétert is. Szóval fordulópont volt az életében, és hogyha össze kellene az eddigieket foglalni, akkor egy Pascal idézettel foglalnám össze, és ajánlom is egyben ezt a könyvet, Pascal Gondolatok című könyvét, művét. Ez gondolattöredékeket tartalmaz, valamelyik csak két mondat, valamelyik egy mondat, valamelyik fél oldal, és nagyon hasznos olvasmány, és nagyon mély gondolatokat tartalmaz. Egy ilyet szeretnék felolvasni, amivel tényleg össze lehet foglalni az eddig elhangzottakat. Az 527-es töredéket olvasom. Isten ismerete a magunk nyomorúságának ismerete nélkül kevésséget szül, büszkeséget. A magunk nyomorúságának ismerete Istené nélkül viszont kétségbeesést. Jézus Krisztus ismerete kettő között foglal helyet, mert megtaláljuk benne mind Istent, mind pedig a magunk nyomorúságát. Ugye? Hogyha nekem csak ismeretem van, ismerem az Istent, vannak teológiai ismereteim, de nem vagyok tisztában a magam nyomorúságával. Lásd Péter, kevésséget, büszkeséget szül. Mindenre képes vagyok, érted? Mi ez, hogyha nem egy magabízó büszkeség? mert ismerte az Istent valamennyire, de önmagát nem ismerte. Viszont a magunk nyomorúságának ismerete, a magunk bűneinek az ismerete, ha nem ismerjük az Istent, az kétségbeesést szül. Lásd Júdás. Felismert valamit. Eljött az ő homlokterében az, hogy valami borzalmas dolgot tett, de nem tudott az Istenbe belekapaszkodni, mert nem ismerte igazán a megváltót. Mi lett az eredménye? Kétségbeesés, ami egészen az öngyilkosságig vezette őt. Péter, amikor olvasunk egy fél mondatot, egy fél gondolatot a Bibliában, hogy amikor megszólalt a kakas, egy másik evangéliumban van lejegyezve, és Péter összetörik, de ahogy viszik Jézust a kihallgatásról, Péter ott van a közelben, és találkozik a tekintetük, és csak ennyit olvasunk, hogy Jézus rátekintett Péterre. És Péter akkor megértette, mert abban a tekintetben nem volt vád, nem volt elítélés, csak egy szeretetteljes kérlelés, egy biztatás, egy bátorítás. És ez mentette meg Pétert. Hogy ha bár a legmélyebb dolgot, egy nagyon súlyos bűnt követtem el, van kegyelem, és van, aki segítsen nekem ebben. Hogy ebből is majd meggyógyulok. És lám, visszaiktatta az apostoli pozícióba Pétert, és valóban megváltozott az élete. Még egy további nagy tanulságot szeretnék az eddigiekből levonni. Ez pedig az, hogy a beismerés az egy olyan lélektani mozzanat, ami megtörténik velünk, és nem mi préseljük ki magunkból. Lásd Péter esetét. Péterrel megtörtént a beismerés, de hogy? Úgy, hogy leült, és akkor most jól szembesülök önmagammal? Nem, hanem eljött az életében egy olyan pillanat, amikor az Isten be tudott avatkozni. És megtörtént vele az, hogy lehullott a lepel önmaga elől. Életszerűtlen az egész, hogy mi majd kipréseljük magunkból a szembesülést, a valódi beismerést. Hogy leülünk, és azt mondjuk magunknak, hogy na, akkor most szeretném beismerni, hogy mi a problémám, most szeretnék olyan jó, mélyen, igazán mélyen szembesülni önmagammal. Azért életszerűtlen, mert nem tudom, hogy mivel kell szembesülni. Pont ez a lényege a beismerésnek, hogy megtörténik egy adott pillanatban. Lehull a lepel a szemünk elől. De hogy ne csak Pétert hozzam példaként, hanem más helyen is megerősíti ezt a gondolatot a Biblia, Sámuel második könyve 12. fejezetétből fogok olvasni egy kis részt, Dávidnak az életéből. Ugye Dávid egy borzalmas bűnt követett el, paráználkodott Becsabéval, utána kivégeztette nagyon galád módon és becstelen módon a férjét, a Úriást, akit egy csatában előre küldött, hogy öljék meg. Szóval, hogy Izrael királyaként, de nem csak Izrael királyaként, bárhonnan nézzük ezt a dolgot, ez egy kőkemény bűn. És hogyan szembesült Dávid ezzel a bűnével? Mert amíg nem szembesült, addig olvassuk az ő zsoltáraiban, főleg a 32. és az 51. zsoltárban, hogy olyanokat mond Dávid, hogy szüntelen előttem forog az én vétkem. Meg még elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatásban. Meg hogy amíg rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. A sok elfolytással, az az ember, aki nem akar szembesülni önmagával, és csak hordja a földet a problémáira, és struczpolitikát folytat, az az ember nagyon sok szorongással és elfolytással éli az életét. De mi történik akkor, amikor mégis megjön a beismerés? Meg hogyan történt ez ugye Dávidnak az életében? Hogy Dávidnál is úgy történt, hogy leült, és akkor jól szembenézett önmagával? Nem, mert így nem működik a dolog. 1-7 olvasom ezt a történetet, tehát Sámuel második könyve 12. fejezet 1-7. Elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, ki bemenvén hozzá mondta néki. Elmond egy példatörténetet. Két ember volt egy városban, egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei voltak. A szegénynek pedig semmilyen nem volt egyéb egy kis nőstény báránykájánál, amelyet vett és táplált, s felnevekedett nála gyermekeivel együtt, saját falatából evett és poharából ivott, és keblén aludt, és néki olyan volt, mint a lánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment, hanem elvette a szegénytől az ő bárányát, és azt főzette meg a vendégnek, aki hozzáment. Hogy reagál erre a példatörténetre Dávid? Akkor felgerjedt Dávidnak a haragja az ember ellene, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivel hogy ezt nívelte és annak nem kedvezett. Milyen pontos ítéletet hoz Dávid egy olyan ember életében, aki nem ő, hanem külsőképpen mennyire tökéletesen meg tudja ítélni egy másik ember bűnét. Azt mondja, hogy halálra való az az ember, tehát megkövezést érdemel, és négy annyit kell a bárányért adnia. Mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Te vagy az az ember. Ennyire nem látjuk magunkat. Másban tökéletesen és pontosan megítéljük, hogy milyen bűnei vannak, és közben magunkra mondunk ítéletet. Csak nem látjuk. Te vagy az az ember. Mi tanúskodik arról, hogy Dávid beismerte? 13. vers. Mondta azért Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Beismerte, nem hozott fel semmilyen önigazolást, nem akarta szépíteni azt, amit tett, hanem beismerte. És mi volt erre a reakció? És mondta Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Nem fogsz meghalni. A bűn törvényszerű következménye, hogy Dávidnak meg kellett adnia a négy annyit. Négy fiát veszítette el a későbbiekben. De megmentette az Isten attól, hogy a halálos ítélet lesújtson rá. Miért? Mert beismerte. A példabeszédek könyve azt mondja, hogy aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz annak jó dolga. Aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Itt van rá a példa, hogy hogyan nyerünk irgalmasságot, hogyha beismerünk, hogyha valóban elismerünk dolgokat az életünkbe. És kérdezhetnénk, hogy mi a jelentősége annak, hogy a beismerés megtörténik velünk, és nem pedig mi préseljük ki magunkból. Mert Dávidnál is ezt látjuk. Eljött egy pillanat az életében, amikor az Isten látta, hogy megszólítható. Küldött egy prófétát, és egy példabeszéden keresztül leleplezte Dávidot önmaga előtt. Nem ő leplezte le önmagát, hanem az Isten leplezte le. Mi ennek a jelentősége? Miért olyan fontos ez? Hadd mondjam, hogy igen komoly jelentősége van ennek a kérdésnek, ami látszólag felszínes lehet. Mégpedig az, hogy nem mi irányítjuk a beismerés folyamatát, hanem egy külső beavatkozásra van szükségünk ahhoz, hogy az életünk forduló pontot vehessen. Hogy jobb irányba terelődjön az életünk. Nem tudunk semmilyen emberi módszert kitalálni ahhoz, hogy mi jobb irányba tereljük az életünket. Nem, ez megtörténik velünk. Ez megtörténik velünk. De akkor reménytelen a helyzetünk? Hogy akkor várunk, és vagy megtörténik, vagy nem? Ki vagyunk szolgáltatva a véletlen szeszélyének? Vagy az Isten olyan valaki, aki szeszélyes, és az egyik emberrel megteszi, a másikkal meg nem? Hát távol legyen. Azt mondja például Pál apostol, és nagyon sok igét idézhetnénk, hadd idézzek egyet, az 1 Timóteus 2.4-et, ahol azt mondja, hogy az az Isten akarata, Timóteus első levél, második fejezet, negyedik vers, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Azt akarja az Isten, hogy üdvözüljünk, ahova az az út vezet, hogy eljutunk az igazságra. És amikor azt mondja, hogy az igazság ismerete, akkor nem egy elméleti ismeretről beszél a Szentírás. Az ismerés a Bibliában egy olyan fogalom, ami a legszorosabb kapcsolatot jelenti. Két ember között is. Meg az Isten és az ember között is. Az igazság ismerete egyenlő az igazság szeretetével. Hogyha ilyen viszonyra jutunk az igazsággal, igen, akkor üdvözülünk, és az Isten mindenkiért küzd. Van valaki ebben az életben, aki ilyen történéseket akar kieszközölni az életünkbe, hogy beismerésre jussunk önmagunkkal szemben. És ez a beismerés az Isten valódi belépési pontja az életünkbe. Amikor nem azt mondjuk, hogy ő milyen, meg hogy ezért nem megy nekem, meg ilyenek a körülmények, meg ilyen a rendszer, meg mi. Tehát, hogy amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy én milyen vagyok, én hol hibáztam, mi az én felelősségem, az Istennek ez a belépési pontja. Miért? Mert amíg ez nem érkezik el az életünkben, addig mindenki kivétel nélkül másokat hibáztat, másokat okol, körülményeket, embereket, és nem azt a kérdést teszi fel, hogy de miben változhatok én, és mi az én felelősségem. És hadd kérdezzek valamit. Mit tudsz kezdeni egy olyan emberrel, hogyan tudsz segíteni egy olyan embernek, aki oda jön hozzád egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, és mindig ugyanaz szajkózza, panaszkodik, hogy milyen rossz ez az élet, milyen rosszak az emberek, hogyan bánnak velem. Tudsz-e segíteni egy ilyen embernek? Nem. Nem kell érvelni emellett, az egyszerű tény mellett, hogy nem tudsz segíteni annak az embernek, aki nem néz szembe a saját felelősségével, és nem ismeri el, hogy miben vagyok én a hibás. A vámszedő és a farizeus példázata tökéletesen lefedi ezt a dolgot. Még ki is hangsúlyozza, nekünk Lukács 18-ban található meg ez a példázat 9-től 14-ig, nem fogom most az idő miatt felolvasni, csak röviden utalok rá, hogy még el is mondja nekünk Krisztus, hogy azoknak mondta ezt a példázatot, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak. Mit jelent az, hogy elbizakodtak magukban, hogy ők igazak? Hogy nem látják magukat. Mert azt hiszik, hogy ők igazak. Azt hiszik, hogy velük minden rendben van. És azt mondja a farizeus, a társadalom csúcsán élő ember, az akkori társadalom megtisztelt pozíciójában élő ember, hogy én böjtölök kétszer, dézsmát adok egy héten, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ezek az emberek, mint ez a bűnös vámszedő itt mellettem. A vámszedő meg mit mond az Istennek? Azt olvasuk, hogy még a fejét sem merte az égre szegezni, még fel sem mert tekinteni az Istenre, mert szégyelte, hogy milyen, és annyit tud kinyögni, hogy Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Semmilyen önigazolás, semmilyen kozmetikázás nincs benne. Bűnös vagyok, és nincsen számomra más, mint a kegyelem, a te irgalmad. Mesztelenül áll önmaga és az Isten előtt is lelkileg. És mit olvasunk? Hogy ez a vámszedő, aki a társadalom megvetetje, megigazulva megy alá az ő házához, inkább hogy nem a másik. Ez megigazult. Ezen tudott segíteni az Isten. Őt fel tudta szabadítani, a másikat nem, mert ő azt hitte magáról, hogy igaz. De akkor még továbbra is él a kérdés, az záró gondolatokhoz érkezve, hogy valóban nem tehetünk semmit, valóban akkor hátradőlünk, és várjuk, hogy egyszer csak megtörténjen az életünkben ez a dolog. Nyilván érezzük, hogy azért ez sem teljesen így van. Mert hogyha már értelemmel felfogtuk azt, hogy nekünk mennyire szükségünk van ahhoz, hogy beismerjünk, hogy jó irányba haladjon az életünk, hogy ne dugjuk a fejünket a homokba, ha már ezt értelemmel felfogtuk, akkor onnantól kezdve kérhetjük az Istent, hogy ezt tegye meg. Értünk. Ezért az egyik legnagyobb kérés, amit tartok a Bibliában, az Jeremiás szájából hangzik el. A Jeremiás könyve 10. fejezet 24. verse azt mondja, hogy fenyíts meg engem, Uram, de mértékkel. Nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem. Micsoda kérés ez? Picit úgy hagyom, hogy átgondoljátok. Fenyíts meg engem, de mértékkel, nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem. Mi a fenyíték nekünk? Hát az, hogyha szembesülünk önmagunkkal többek között. Mert fáj. Kinek nem fáj szembesülni az igazsággal? Kinek nem fáj szembenézni azzal, hogy milyenek vagyunk valójában? Ki az, aki, amikor szembesítik, átöleli a másikat, aki szembesített, hogy jaj, de jó, hogy megmondtad nekem, hogy milyen csúnyán viselkedtem. Fáj. De el lehet jutni arra a bizalmi szintre, nem szeretem ezt a szót, arra a bizalomra, hogy kérjek az Istentől. Hogy kérjek fenyítéket. Hogy kérjek szembesülést, hogy kérjem, hogy megtörténjen az életemben a beismerés. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Jelenések 3.19. Az Isten szeretetből teszi ezt, és próbálja a legnagyobb tapintattal, a legkíméletesebben tenni, de ha nem megy kíméletesen, akkor keményebb eszközökhöz kell nyúlnia azért, hogy megmentsen minket. Mi az evangélium abban, hogy az Isten fájdalmas szembesüléseket akar megtörténté tenni az életünkben? Mi az evangélium abban, hogy állandóan fel akarja hívni a figyelmünket a hibáinkra? Hát az, hogy a beismerés pillanatáig ösztönösen élünk. A megromlott emberi természetünknek az ösztöneit követjük. Nem tudatosan, de ösztönös. A beteges, megromlott lelki működéseink automatikus reakciók egy-egy helyzetben. Indulatosság, irítség, harag, gyávaság, képmutatás, nem sorolom. És ezek, mivel megromlott a természetünk, automatikusan zajlanak bennünk. Mi az evangélium akkor a beismerésben, és hogy az Istennek ez a belépési pontja? Az, hogy a beismerés után ezek az ösztönös folyamatok az értelemnek a szintjére kerülnek. A tudatosságunknak a szintjére kerülnek, és miután tudatossá válik, és itt jön az evangélium, hogy azzal még nem változik meg az életünk, hogy tudatossá válik. De azzal igen, hogy eldönthetem, hogy kiegyezek vele, vagy nem. Eldönthetem, hogy kérek-e segítséget a szabadításhoz, vagy nem. Az Isten visszaadja nekünk az emberi méltóságunknak a lényegét, a szabad választási képességünket. Mert nem fog úgy meggyógyítani, hogy nem mondok rá igent vagy nemet. Mikor mész el orvoshoz? Akkor, amikor fáj már nagyon. Amikor már van betegségtudatod, amíg nincs betegségtudatod, nem mész el. Nem kelsz fel úgy egy keddi nap reggelén, hogy kedvem szottyant elmenni az orvoshoz. Nem mész el, mert amíg nincs betegségtudatod, nem mész el. Ha van betegségtudatod, elmész. Úgy döntesz, hogy elmész, mert meg akarsz gyógyulni. Jézus azért egy kicsit másképp gyógyít, mint a földi orvosok. Jézus, akit a gyógyítónknak és a nagy orvosunknak nevez a Szentírás. Az orvoshoz te mész. Jézus meg hozzád megy. Azért, mert meg akar gyógyítani, de a gyógyítás előtt mindig feltesz egy kérdést. Az emberiségnek valaha feltett legnagyobb kérdések egyike. Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e meggyógyulni? Én kész vagyok megmutatni neked, hogy milyen vagy. De neked kell dönteni a gyógyulásról. Akarod, elviseled azt a fájdalmat, ami a szembesüléssel, a valódi beismeréssel jár, hogy utána elvehessem azt? Akarod ezt? Ez a leges, egyik tényleg legmélyebb kérdés. Ez olyan nyilvánvalónak tűnik, hogy mindenki meg akar gyógyulni, de nem akar mindenki meggyógyulni. Nem akar mindenki meggyógyulni. Lehet, hogy egy testi betegségből igen, de a bűn betegségéből nem akar mindenki meggyógyulni. És hogyha én nem akarok belőle meggyógyulni, az Isten tiszteletben fogja tartani a szabad választásomat, mert abban semmilyen evangélium nincsen, hogy az Isten az én szabad akaratom, szabad választásom nélkül megtesz mindent az életemben, mert akkor miért nem teremtett robotokat, akik csak a jót tudják tenni, akkor az egész bűntörténelme fölösleges. Nem egyértelmű, hogy mindenki akar-e meggyógyulni. Szerintem ez az a kérdés, amivel szembe kell néznünk mindannyiunknak. Mik azok, amik bennem vannak? Kérem az Istent, hogy hozza elő a titkos bűneimet, és tegye fel ezt a kérdést, hogy akarok-e meggyógyulni. És Jézus egy olyan orvos, akinek még azt is elmondhatjuk, hogyha nem akarunk meggyógyulni. Csak ezzel is nézzünk őszintén szembe. Mert ha én ezt elmondom az Istennek, hogy nem akarok meggyógyulni, mert ragaszkodok még ehhez is, meg ehhez is, meg ehhez is, de közben már valami a lelkem mélyén megszületett, hogy de ez mégsem lesz így jó, akkor ezt az ellentmondást Jézus fel tudja bennünk oldani. Ez az, amikor az apa kéri Jézust, a Márk evangéliumában van lejegyezve a történet, hogy a te tanítványaid nem tudták meggyógyítani a fiamat, aki gyerekkorától kezdve ördöngős, megszállott. És kérdezi tőle Jézus, hogy hiheted-e, hogy én meggyógyítom a te fiadat? És azt mondja, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mit mond ezzel ki? Valójában nem hiszem el, de segíts nekem, hogy elhiggyem, mert akarom. Ragaszkodom még ehhez, meg ehhez, meg ehhez a bűnömhöz. Hogyha már felismerésig eljutottunk, már dereng valami, akkor mondjuk el azt is az Istennek, hogyha nem akarunk meggyógyulni, és ő azt is képes meggyógyítani. Nincs elveszett állapot. Még azoknak sem, akik nem akarnak meggyógyulni. Hogyha őszinték, és hogyha valódi beismerésre nyitottak. És ezt is kérhetjük az Istentől. Na, ilyen orvos Jézus. Ilyen orvos a mi Istenünk. Én azt kívánom, hogy így ismerjük az Istenünket. Amen. Jóságos mennyei Atyánk, köszönjük, hogy nincs olyan dolog, amit ne hozhatnánk eléd, amit ne oszthatnánk meg veled, amiről ne beszélgethetnénk veled. Mert nincs olyan mélység, amiből ne tudnál kiszabadítani. Nincs a bűnnek olyan mély szégyene, ahova te nem nyúlnál leértünk, és nem tudnál megszabadítani belőle. És te látod, hogy sokszor mennyire fájdalmas nekünk az ezzel való szembesülés, és ennek talán az egyik oka az, hogy nem ismerünk igazán téged. És anélkül meg nem ismerünk szembesülni a nyomorúságos helyzetünkkel. De ezért jövünk most is hozzád, hogy azt a munkát, amit mi soha nem tudnánk elvégezni magunkért, hogy beismerésre jussunk, hogy megtisztuljunk, azt végezd el bennünk. Ez az egy maradt nekünk, hogy kérjünk, hogy válasszunk téged. És micsoda nagy dolog ez. Mennyire nem értjük ezt? Add, hogy jobban értsük. Add, hogy közelebb kerüljünk hozzád. És gyógyíts meg minket, jó Atyánk. Amen.